Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltár első versét 134. Zsoltár első versét énekeljük. A 134. Zsoltár így kezdődik: Úrnak szolgálj. Elfoglalva a 276. dicséret első három versét énekeljük. A 276. dicséret így kezdődik: Egyedüli reményem. Szózat szól, kiálts. Ezt válaszoltam, mit kiáltsak? Minden test hű és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úr szele fuvar rá. Bizony fű a nép, megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige a 27. Zsoltárból szól most hozzánk, a 27. Zsoltár mind a 14 verséből. Dávid Zsoltára: világosságom és üdvösségem az Úr, kitől féljek? Életem erőssége az Úr, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, szorongatóim és ellenségeim, hogy felfalják testemet, ők botlanak meg és hullanak el. Ha egy sereg fog is körül, nem fél a szívem. Ha bár háborúság tör rám, én mégis bízom. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján, hogy nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem templomában. Bizony, elrejt engem hajlékában a veszedelem napján, betakar sátra rejtekében, sziklára emel föl engem. Most is fölemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülöttem vannak. Ezért örömmel áldozom sátrában, énekkel zengedezem az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak. Irgalmazz nekem, és hallgass meg engem. Szívemben hallom, hogy azt mondod, az én arcomat keressétek. A te arcodat keresem, ó Uram, ne rejtsd el előlem arcodat, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te vagy segítőm, ne taszíts el. Ne hagyj el engem, szabadító Istenem. Ha apám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen az üldözőim miatt. Ne adj át szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadtak rám, és erőszakot lihegnek. De én hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Imádkozzunk! Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a mai napot, amelyen lelki eledelt készítettél a számunkra, és ide vonzottál, hogy akarjunk veled találkozni, hogy átéljük a te jelenlétedet, mert tudod, hogy rád van szükségünk, ismered a mi szívünket, látod annak tartalmát, és látod, hogy mennyiszer félünk úgy, mint Dávid, mennyiszer éljük át, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, és úgy látjuk tehetetlen az életünk, semmit nem tudunk tenni azért, hogy megoldjuk a helyzeteinket, előre tudjunk lépni, vagy békességünk legyen. Köszönjük, hogy azért hívsz, hogy benned találjuk meg a békesség forrását. Azért hívsz, hogy minden terhünket vessünk tereád, és átéljük, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy Jézusban egész közel jössz hozzánk, megszólítasz, azt mondod, bízzál, ne félj, várj rám, és megtapasztalod az én segítségemet. És köszönjük, Urunk, hogy annyiszor átélhettük már, hogy te mindig közel vagy, és mindig meghallod a mi kiáltásunkat, hogy soha nem csalódtunk még benned. Igen, amikor őszinte és tiszta szívből keresünk téged, akkor te azt mondod, itt vagyok, mert te nem rejtőzöl el a téged keresők elől. Ezért magasztalunk, dicsőítünk, és köszönjük, hogy mindent megtettél a mi megmentésünkért, hogy odaadtad a fiút a Golgotán, és áldott légy, Úr Jézus, hogy te vállaltad ezt, kiittad a keserű poharat, vállaltad azt a büntetést, amit nekünk kellene magunkra venni, mert szeretsz, és azt akarod, hogy mi ne elvesszünk, hanem éljünk. Kérünk most így szent lelked által, jöjj, taníts bennünket, mutasd meg nekünk a helyes utat, amelyen járnunk kell, amely tőled való, és add, hogy mindezt meglátva valóban el is induljunk, És amikor fölismerjük akaratodat, add legyen készség a szívünkben azt megtenni. Így kérünk lelked és igéd által erősíts minket, tégy bizonságtevőiddé. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 154. énekünket énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a Zsoltárok könyve 27. fejezetének 14. versében a következőképpen. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, ma ismét egy Zsoltárt olvasunk, és ez a Zsoltár is Dávidnak. A Zsoltár az ő szívéből fakad fel, mégpedig egy olyan időszakban, amikor nagyon átéli, hogy neki segítségre van szüksége, nagyon rátelepszik, hogy egyedül nem tudja megoldani az életének a problémáit, nem tud kiszabadulni abból a csapdából, amibe került, abból a nehéz helyzetből, és várja, hogy legyen segítség. És tudja azt, hogy ez a segítség Istentől jön, ő tőle várja. Hiszen a Zsoltár, ami a szívéből fölfakadt, ez egy imádság. És ez azt jelenti, hogy abban a nehéz helyzetben, amiben volt, ő Istenhez fordult. Ott is kapcsolatba került vele. Tehát a Zsoltár az mindig azt mondja el nekünk, hogy egy embernek a személyes kapcsolatából fakadó beszélgetés, hogy Istennel kerül személyes kapcsolatba, beszélget vele, és mindaz, ami a szívében van, az felfakad és elmondja az Úrnak, és közben figyel arra, amit Isten válaszol neki. Mert a Zsoltár nem csak egy monológ, mondtuk, hogy imádság, de nem olyan imádság, mint amit sokszor mi gyakorolunk, hogy elmondjuk azt, amit gondolunk Istennek, aztán már megyünk is tovább. Hanem a Zsoltár ez egy párbeszéd. Amikor Dávid kimondja azt, ami a szívében van, de abban a hitben és reménységben, hogy Isten fog neki válaszolni. És ami választ kap, azt megfogalmazza, papírra veti, és így tudjuk majd mi is olvasni, így figyelhetünk rá, és lehet nekünk is útmutatás, és erőforrás, hiszen a zsoltárokat azért is írták le, hogy ezek a későbbi korok embereinek, keresőknek, hívőknek erőforrás legyen, útmutatás legyen. Amikor nem látjuk világosan lábunk előtt az utat, akkor a zsoltár segít. Azt mondja, figyelj Istenre, kiálts hozzá, és meg fogja mutatni számodra az utat. És ha figyeljük Dávidnak az életét, akkor arra jutunk, hogy ő nem csak egy alkalmi imádkozó volt. Ő nem csak akkor kereste Istent, amikor bajba került, olyan élethelyzetbe, amiből úgy látta, hogy nem tud önerőből kijutni, amikor elakad az élete, hanem ő állandóan kereste az Urat. Valahogy az valósult meg az életében, amiről Pál is mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. És ez a szüntelen az azt jelenti, hogy állandó kapcsolatban vagyok. Kicsit lehetne hasonlítani ma ehhez a modern világhoz, amiben élünk, hogy mit is jelent az állandó kapcsolat. Ugye az, hogy ma már, ugye akinek van okos telefonja, van benne internet kapcsolat, hát szinte bekapcsolhatja, és reggeltől estig ugye kapcsolatban van az internet világával, kapcsolatban van mindazzal, ami történik, információkhoz tud jutni reggeltől estig. Ugye, ha visszaemlékszünk, amikor hát elkezdődött nálunk az internet, az a postai internet, akkor megvolt, hogy egy napra csak 2-3 vagy 4 órára voltunk előfizetve, és jobb, hogyha csak esti időszakba csatlakozik, hogy ne lépje túl a határokat, ne kelljen többet fizetni, de ma már eljutottunk oda, hogy nem csak bizonyos időpontban, állandó kapcsolatban lehetünk az internettel. És Dávid ezt az internet kora előtt megélte az Istennel. Hogy Istennel is lehet állandó, szüntelen kapcsolatban lenni. Nem csak Isten tiszteleti alkalmakon, hanem mindenkor. Amikor végezzük a magunk munkáját, járjuk az életnek az útját, és ez nagy ajándék, hogy mindig figyelhetünk fölfelé. A hitünk antennája mindig be lehet kapcsolva, mert Istennél van adás, Istennek van üzenete a számunkra. És az, hogy mi vele kapcsolatban lehetünk, ez kegyelem. Ez nem tőlünk indul, nem arról van szó, hogy mi erőlködünk, és valahogy följutunk Istenhez, valahogy olyan szintre emeljük magunkat, hogy el tudjuk őt érni. A Szentírás arról beszél, hogy Isten a kezdeményező. Ő az, aki keresi az embert, utána jön, kapcsolatot akar vele létesíteni. Ugye Jákob történetében van egy olyan jelenet, amikor elmenekül otthonról, mert Ézsau meg akarja őt ölni, miután becsapta a bátyját is, becsapta az apját is, ellopta az első szülöttségi jogot Ézsautól, és Ézsau azt mondta, hogy megölöm. És akkor elmenekül Jákob idegenben, és az első nap végén, amikor elfárad, lefekszik, egy követ tesz a feje alá, és álmában látja, hogy a mennyből egy létra ereszkedik le, és azon angyalok járnak le és föl. És ez mutatja meg, hogy Isten a kezdeményező. Nem Jákob az, aki feljutott Isten világába, hanem onnan jön le a létra. A létra jelenti a kapcsolatot. A létra jelenti azt, hogy Isten eléri Jákobot, és Isten az, aki megközelíti őt. És már mi tudjuk azt, hogy Isten ennél nagyobb dolgot is tett. Most már nem egy létrát ereszt le, nem egy lajtórján közelíti meg az embert, hanem emberré lett. Az ő fiában, Jézus Krisztusban. És egész közel jött hozzá, hogy tudjon velünk találkozni, és hogy mi is átéljük vele a találkozást, hogy meg tudjuk szólítani. Mert szükségünk van rá. Isten nagyon jól tudja azt, hogy nélküle elvesznénk. Nélküle csak folyonganánk ebbe a világba, nem találnánk a helyünket. De ő jött, hogy megragadja az életünket. Jött, hogy ne legyünk ilyen elveszett bolygó lények, hanem olyanok legyünk, mint akiknek van kapcsolata vele, mint akik átélik, hogy gyermekei lehetnek az Istennek. És aki gyermek, az már tudja, hogy biztonságban van. Tehát Isten utánunk jön, szól hozzánk, keres. Hósás könyvében úgy olvassuk, hogy Isten azt mondja a népének, hogy utánad megyek a pusztába, és a szívedre beszélek. A szívedre beszélek. Ami azt jelenti, hogy meg akarja értetni velük, hogy Isten nélkül nem tudják megoldani az életüket. Meg akarja értetni velük, hogy ha magukat akarják megmenteni, akkor elveszítik az életüket. És Jézus is arról beszél, hogy ha valaki meg akarja menteni az életét, elveszíti, de ha elveszíti én érettem, megtalálja azt, megmenti azt. És ezzel tulajdonképp azt mondja Jézus, hogy bízd rám magad. Engedd, hogy én alakítsam az életedet. És hidd el, hogy semmi sem lehetetlen a számomra. Lehet, hogy ott van a szívünkben, hogy hát azért nem biztos, hogy az én helyzetem, vagy az én életemnek a gondja, baja az megoldható, akár Istennek is. De hogyha elkezdjük olvasni az evangéliumokat, látjuk, hány olyan ember jutott Jézushoz, az ő közelébe, aki maga is úgy gondolta, hogy itt már nincs segítség, vagy mások mondták neki azt, hogy ide figyelj, rajtad senki nem tud segíteni, lehetetlen a változás számodra, nincs esélyed, reménytelen eset vagy. És amikor oda mennek Jézushoz, találkoznak vele, akkor átélik, hogy nincs reménytelen eset. Akkor egyszerűen rádöbbennek, hogy Jézusnak van hatalma az ő életüket rendbehozni, meggyógyítani, megerősíteni. Ugye a vérfolyásos asszony, aki 12 évig szenvedett ebben a betegségben, és már teljesen elsorvadt az élete, elveszítette minden reményét, mert elfogyott a pénze, nem tudott menni már orvosokhoz sem. És úgy gondolta, nincs számára segítség. De hallott Jézusról, és akkor egy halvány remény támadt a szívében, hogy igen, megpróbálom, mert ha Jézushoz elmegyek, megkeresem, és a ruhájának a bojtját megérintem, akkor meggyógyulok. És valóban így történt. És ez üzeni a számunkra, hogyha mi is ilyen hittel, bátran jövünk hozzá, akkor elindul a változás Jézus által. Akkor megtaláljuk benne a megoldást, megtaláljuk az életet, mert ő az élet. Tehát Dávid megfogalmazza, hogy világosságom és üdvösségem az Úr, kitől féljek, életem erőssége az Úr, kitől remegjek. És jó ezt olvasni, jó ezt a bizonságtételt olvasni, mert ez bizonságtétel. Ez elmondja, hogy átéltem, igen, olyan helyzetben voltam, amikor félni kellett volna. Vagy mások féltek, remegtek a helyemben. Gondoljunk arra az eseményre, amikor ott vannak a filiszteusok, körbeveszik Sault és az ő népét, és mindenki fél. Pedig a katonák közt ott van Dávidnak több Daliás testvére, és senki nem mer kiállni, harcolni, aztán amikor előlép Góliát, akkor már végképp elfogy a bátorságuk. senki nem mer vele szembeszállni, mindenki remeg, és el sem tudják képzelni, hogy mi következhet. Van ebből a helyzetből szabadulás, és akkor előlép Dávid, hogy ő megvív Góliáttal. Amikor a király és a katonái, a nagyszerű harcosok félnek, akkor Dávid azt mondja, nem félek. Miért? Nem azért, mert erősebbnek látja magát. Nem azért, mert úgy gondolja, hogy ő legyőzhetetlen, vagy lenézné Góliátot. Az Isten gyermeke nem nézi le az ellenfelet. Nem nézi le, de fölnéz Istenre. És Istent látja nagyobbnak. És Dávid is így mondja, hogy azért nem félek, mert az én üdvösségem és világosságom az Úr. És az a kifejezés, hogy üdvösségem, az azt is jelenti, tehát az üdvösségnek fordított szó, hogy segítség és szabadító, szabadítás. És ezzel Dávid megvallja, hogy azért nem félek, mert nekem van segítségem, van szabadítóm, és ez a segítség és szabadító az élő Úr, az élő Isten, akit már annyiszor megtapasztaltam az életemben. Dávid látja a láthatatlant, látja a láthatatlan Istent. Ugye az Izrael körülfogó népek nem tudták felfogni azt, hogy Izraelnek milyen istene lehet, ha nem tudnak róla képet mutatni, szobrot mutatni. Nem tudták fölfogni, hogy az ő istenük láthatatlan, és hitáltal lehet vele kapcsolatba kerülni. És aki hisz benne, az megtapasztalja az ő hatalmát. És Dávid látja Istennek a hatalmát. És számunkra is az a kérdés, hogy amikor egy-egy nehéz helyzetben vagyunk, akkor mit és kit látunk? Csak magamat? A saját lehetőségeimet, képességeimet? A magam erejét? Vagy a környezetemre próbálok támaszkodni, hogy na majd ők segítenek, megoldják? Vagy túllátok magamon? Túllátok a betegségemen, túllátok a nehézségeimen, az emberi lehetőségeken, és meglátom az Urat, meglátom az én Uramat, Jézus Krisztus, és meglátom az ő lehetőségeit. Tehát ez a nagy dolog, amikor az ember a maga problémái közepette meglátja Jézust, meglátja az ő megoldását, az ő lehetőségét, és már ő benne kezd el bízni, ő belé veti az ő hitét, reménységét. A Károli fordításban úgy olvassuk, hogy az első verset, hogy Károli az első helyre teszi az Úr nevét. Így kezdi, az Úr az én világosságom és üdvösségem. És ezzel határozottan megvallja, hogy igen, nekem az Úr a segítségem, és benne bízok. És Dávid miért tud ilyen határozottan az Úrban bízni? Azért, mert valószínűleg a szüleitől hallott Istenről szóló történeteket. Valószínűleg elmondták például Mózes történetét. Elmondták, hogy Isten hogyan szabadította ki Izraelt az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból. És átéli, amikor Isten azt mondja Mózesnek, aki tele van kétségekkel, félelmekkel, amikor Isten küldi őt Egyiptomba a népéhez, hogy én veled vagyok. Igen, amikor ott áll Góliáttal szembe, talán ezt hallja, veled vagyok, veled vagyok. Vagy esetleg eszébe jut, amikor Gedeont hívta el Isten, hogy szabadítsa meg a Midjániáktól az ő népét. És Gedeon, aki hát nem egy bátor bajnok volt, hanem félt, ugye elbújt a pincébe, és ott próbálta menteni a gabonát a filiszteusok elől. Ágába se volt, hogy szembeszálljon velük. És akkor Isten megszólítja őt, és azt mondja neki, hogy az Úr veled, erős férfiú. És Dávid ezeket az igéket ismeri. És nem csak ismeri, testvéreim, mert az egy jó dolog, amikor Bibliából igéket ismerünk, fel tudjuk idézni, de Dávid egyel tovább lép, bele is kapaszkodik ezekbe az igékbe, rájuk is áll, hogy igen, tudom, és ezt mondja az Úr, hogy veled vagyok, erős vitéz, akkor ez azt is jelenti, hogy itt van velem, és képessé tesz ennek a feladatnak a megoldására, képessé tesz arra, hogy tudjak harcolni, és legyőzzem Góliátot, vagy legyőzzem azt, ami olyan legyőzhetetlennek tűnik a számomra. És ez fontos, hogy mindig az igét, amit olvasunk, azt úgy tudjuk olvasni, hogy arra ráállok, hogy az számomra az a kőszikla, amire rá tudom építeni az életemet. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy ha aki megtartja az ő szavát, az olyan, mint az a házépítő, aki kősziklára építette a házát. Mert jött a vihar, jött az árvíz, de mivel erős alapon volt a ház, nem tudta ledönteni. És így tapasztalhatjuk meg az Úr segítségét. Így tapasztalhatjuk meg, hogy a viharokon is keresztül tudunk menni, győztesek lehetünk. Dávid megvallja azt, hogy az ő életének erőssége az Úr, ezért nem fél. Sőt, ha gonoszok jönnek ellenem, sőt, ha egy sereg fog is körül, nem fél a szívem. Hát milyen csodálatos vallomás ez, hogy ennyire az Úrban tud bízni, hogy akármilyen nagy ellenség veszi körül, akkor nem a félelem vesz erőt rajta, azt mondja, nem fél a szívem. És ki tudjuk ezt mondani? Nem fél a szívem. Miért? Mert megismertem az Urat. Mert megismertem az Urat, és az Úr számomra megoldás, segítség, erőforrás, biztos pont, és ezért nem fél. Nem magára épít, hanem az Úrra. És hittel tekint az Úrra. És ez is lényeges dolog, hogy tudjunk hittel rá tekinteni. És a hit az azt jelenti, hogy felismerem azt, hogy nekem, és a körülöttem levőknek, a családomnak, a népemnek Jézusra van szüksége. Sőt, az ellenségemnek is. És ezért tudunk imádkozni. Igen, tudunk-e azért imádkozni, tudunk-e azért tenni, hogy a körülöttünk levők megismerjék Isten szeretetét és kegyelmét. Hisszük-e, hogy Krisztus a jövőnk? Hisszük-e, hogy a jövő forrása Krisztus? És nekünk, és az utánunk jövőknek is akkor van jövője, ha ő benne hisznek, ha őt követik. Jézus nélkül nincs jövőnk. És ez nem csak egyes életekre érvényes, ez az egész emberiségre. Jézus nélkül nincs jövőnk. És ez a legfontosabb, őt megismertetni. Hogy az emberek ébredjenek, ébredjünk, forduljunk hozzá teljes szívünkkel, és kérjük az ő segítségét. De Pál apostol fölismerte azt, hogy számára a legnagyobb érték és kincs Jézus Krisztus. Ugye, amikor Jézus utolérte őt a damaszkuszi úton, és legyőzte azt a gyűlölködő szívet, ami volt benne, azt a gyilkos szívet, akkor azt mondja, hogy ami eddig nekem nyereség volt, az most kárnak és szemétnek ítélem az én Uram Jézus Krisztusnak az ismeretéért. Azt mondja, Jézus páratlan nagyságáért minden szemétnek ítélek. Azt mondja, Jézus mellett minden eltörpül, minden lényegtelenné válik, minden értékét veszti, mert a legnagyobb érték az ember számára, hogy Isten ideadta az ő fiát, Jézus Krisztust. Mert hiába találunk másban értéket, kincset, az nem tud rajtunk segíteni. Nem tud rajtunk segíteni. Hogy visszautaljak a vérfolyásos asszonyra. Nem tudott segíteni magán. Nem tudott. Mindent megtett. És ki volt az igazi érték és kincs? Jézus. Csak hozzá kellett hittel fordulni. És milyen jó, hogyha ilyen hittel tudunk hozzá menni. Aztán Dávid azt mondja, ha egy sereg fog is körül, nem fél a szívem. Ha bár háborúság tör rám, én mégis bízom. És ez úgy megragadott ez a vallomás, hogy azt mondja, én mégis bízom. Mert ebben benne van valami olyan, hogy abban az élethelyzetben, amivel szembe találta magát Dávid, emberek is adnak neki tanácsot. Megmondják, mit tegyen, hogyan tegye, abban az élethelyzetben mi a legjobb megoldás. És Dávid azt mondja, hogy én mégis, ennek ellenére, amit mondotok, én az Úrban bízom. Lehet, hogy azt mondták neki, hogy nincs értelme Istenre várni, Istenben bízni. Oldd meg magad, vagy majd mi segítünk megoldani. És Dávid azt mondja, hogy én akkor is az Úrban bízom, mégis az Úrban bízom, hogyha úgy látszik, hogy emberileg nincs segítség, nincs megoldás, vagy nem látszik logikusnak az, amit Isten mond a számunkra. És amikor ezt így elolvastam, eszembe jutott az a történet Lukács evangéliumából, amikor Péter és a társai egész éjjel halásznak, és nem fognak semmit. Átélik a teljes kudarcot, ők a szakemberek, a halászok. És akkor Jézus azt mondja nekik reggel, hogy evezzetek újra ki a tóra. De ne is a part mentén menjetek, hanem menjetek ki a mélyre, és ott vessétek ki a hálót fogásra. És akkor Péterből megszólal a halász szakember, és azt mondja, hogy egész éjjel fáradtunk, nem fogtunk semmit. Hát ez értelmetlen, amit mondasz, Jézus. Minek menjünk most újra küszködni, ennek úgyse lesz semmi eredménye. Ez értelmetlen. És egyszer csak megszólal benne a hit, ránéz Jézusra, és megszólal belőle a hit, és azt mondja, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. Mégis kivetem. Lehet, hogy logikátlan, de mivel te mondod, megteszem, és amikor kiveti a hálót és megteszi, akkor roskodásig lesz a háló, szakadozásig tele lesz a háló, alig tudják partra vonni. Mert Jézus szavára hallgatni, azt mindig megéri. És ezt tapasztalta Dávid is. Hogy mégis az Úrra bízom magam. Egy másik Zsoltárban azt írja, hogy Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk végbe. Tehát átéli ott, hogyha rábízom magam Istenbe, akkor nagy dolgokat vihetek végbe. Győzhetek ott, ahol emberileg verességre vagyok ítélve. Aztán, ahogy tovább mondja ki a szívéből a benne levő dolgokat, elmondja, hogy azt kéri az Úrtól, egyet kérek az Úrtól, hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján, hogy gyönyörködhessem templomában. Azt mondja Dávid, hogy igen, te adj nekem győzelmet, szabadítást, és add meg, hogy ha ezt átélem, akkor még eljuthassak a te templomodba. Hát hova is vezethetne egy szabadítást, egy győzelmet átélt életnek az útja, ha nem Isten házába, ha nem oda, hogy hálát adjon, és megköszönje neki azt, amit Isten elvégzett az életébe. És hova vezet a mi első utunk? A mi utunk is oda visz Istenhez, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük neki. Vagy kísért minket is a leprásoknak a magatartása, amikor 10 leprás találkozik Jézussal, és azt mondja, menjetek Jeruzsálembe, és amíg odaértek, megtisztultok. És valóban úgy történt, hogy útközben megtisztultak, meggyógyultak, de csak egy ember ment vissza, hogy megköszönje. És azt mondja Jézus, hol van a többi 9? Hol van? Mennyi áldást ad az Úr? Mennyi kegyelmet nyújt nekünk? Hányszor cselekszik hatalmasan az életünkbe? És tőlünk is ezt kérdi, hol a többi? Hol a többi 9? Hol vagy te? Miért nem jössz hálát adni? És Dávid erre vágyik, hogy hálát adjon az Úrnak. Aztán miért is megy a templomba, vagy jobban mondva az Úr hajlékába, a sátorba, mert még ekkor nem volt a templom. Azt mondja, szívemben hallom, hogy azt mondod, az én arcomat keressék. Keressétek, és a te arcodat keresem, ó Uram. A szívemben hallom, hogy ez is úgy megszólított, hogy azért megy a hajlékba, a sátorba, hogy ott csöndbe lehessen, és a csöndben átéli, hogy Isten megszólal. Megszólítja az ő szívét, megszólal a csönd. És ennél nincs nagyszerűbb. Tulajdonképpen ezért keressük az Urat. Ezért olvassuk az igét, hogy átéljük, hogy megszólal az Úr. Hogy a szívünkben élővé válik az ő igéje. És ehhez csendre van szükségünk. Ugye amikor Illés menekült az Úr elől, aztán azt mondja neki, hogy menj el a Hóreb hegyéhez, és elmegy, bebújik egy barlangba, és egyszer csak Illés hallja, hogy nagy földrengés támad, aztán villámlás keletkezik, és így mondja a Szentíró, hogy Isten nem volt sem a földrengésben, sem a villámlásban, a dörgésben, hanem egyszer csak Illés egy halk és szelíd hangot hall, és Isten a halk és szelíd hangban volt. Isten a halk és szelíd hang által közeledik hozzánk, de a halk hangot csak csöndbe lehet hallani. Ott le kell csendesíteni a szívünket, le kell kapcsolni minden zajt körülöttünk, ki kell iktatni mindent, ami zavar, hogy oda tudjuk figyelni, hogy halljuk, hogy igen, Isten a csendben hozzám szól. És amikor Isten őt megszólítja, akkor Dávid válaszol, a te arcodat keresem, Uram. Mintha azt mondaná, Uram, én rád hallgatok. Igen, egyedül csak rád hallgatok, a te tanácsodat fogadom el. Azt teszem, amit te mondasz nekem. És ez nagyon fontos volt Dávid életében. Ez egy fontos döntés, hogy azt teszem, amit mondasz, Uram, csak rád hallgatok. Mert amikor Saul üldözte őt, és menekülnie kellett a pusztában, meg akarta ölni, és egyszer egy olyan helyzet keletkezett, hogy Saul bement a dolgát végezni egy barlangba, és pont az a barlang volt, ahol Dávid az embereivel rejtőzködött. És akkor meglátták a királyt, körbevették, és a Dávid emberei azt mondják Dávidnak, hogy nézd, ez az a nap, amelyről az Úr azt mondta, hogy kezedbe adja az ellenségedet, tégy vele, amit jónak látsz. Azt mondták neki, nézd, itt van egyedül Saul a katonái nélkül. Hát Isten rendelte így, öld meg! Távolítsd el, és holnaptól már te leszel a király, és megszűnt minden problémád. És Dávid nem fogadja el ezt a tanácsot, mert tudja, hogy Isten nem azt kéri, hogy öld meg, hanem azt, hogy bocsáss meg neki, engedd el, és várd meg, amíg én nyitom meg előtted a trónt. És Dávid Istenre hallgat. Kire hallgatok én? A környezetemre, az én régi emberemre, régi természetemre, vagy Isten szeríd, csendes szavára, hogy rá tudom magam bízni. Tehát nagyon fontos ezért, hogy el tudjunk csendesedni, figyeljünk a megszólaló Istenre, figyeljünk a halk hangra, és Dávid elmondja, hogy egyrészt kéri, hogy most már Uram, te taníts az utadra, mutasd meg a helyes utat, amin járnom kell, vezess engem az egyenes ösvényen. És olyan jó, hogy kérhetjük az Úr vezetését, és mi már tudjuk azt, hogy Isten Jézusban, mint pásztor jött el, és azt mondja, hogy én veled vagyok, előtted megyek, te pedig kövess engem. És jó, hogyha követhetjük. Jó, hogyha tudunk menni utána. És a végén még elmondja Dávid, hogy várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Mint a saját magát biztatná, hogy igen, ne tégy mást, ne keress más megoldást, ne fordulj különféle emberekhez, tanácsadókhoz, hanem várj az Úrra. Várd meg, amíg ő segíteni fog neked, amíg ő könyörül rajtad. És mint azt mondaná, hogy igen, minden élethelyzetben várj rá, mert érdemes várni az Úrra. Érdemes kivárni az ő akaratát, vagy az ő óráját. Az ő óráját. Hogy legyünk türelmesek. Ugye az Úr Jézusnak is megmondták, hogy menjen föl Jeruzsálembe, és ő mit mond, hogy még nem jött el az én órám, még nincs itt az én időm. Mert Jézus mindig fölfelé az atyára figyelt, az ő órájához igazodott. És így biztathatjuk, bátoríthatjuk magunkat, hogy igen, én az Úrra várok, és nem csak a mindennapi dolgaimban, hanem nekünk már van az az ígéretünk, hogy Jézus vissza fog jönni, és tudunk az ő eljövetelére várni. Úgy, ahogy egy énekünk mondja, hogy ő visszajön Sion előbb, mint véled. Bízzunk benne, mert ő visszajön az övéiért, hogy elvigye. És kérjük, hogy addig legyen türelmünk az Úrban megmaradni, az ő nyomában járni, hogy reménykedjünk sokszor reménység ellenére is ő benne. Várjunk az ő megoldására. És amikor ide eljutottam, eszembe jutott az a béna ott a Betesda tavánál. 38 évig várt. 38 évig. És 38 év múlva, amikor már úgy gondolta, már nem lesz segítség, akkor megjelenik mellette Jézus. És megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Tudok-e így várni? Kivárni, amíg az Úr megáll mellettem, és megszólít, és azt mondja, kelj fel és járj. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az égét, köszönjük ezt a Zsoltárt, jó, hogy Dáviddal együtt imádkozhatjuk, végig gondolhatjuk, és jó, hogy ez a Zsoltár is hozzád visz közel, Urunk, hogy téged mutat meg számunkra, és egyre mélyülhet a kapcsolatunk veled, mert azt akarod, hogy élő és mély kapcsolatra jussunk te veled, hogy megtapasztaljuk, hogy minden élethelyzetünkben meg tudsz minket szólítani. És Uram, adj nekünk csendet a szívünkbe, hogy meghalljuk a te halk és szelíd hangodat, és könyörülj rajtunk, hogy ne a magunk vagy a környezetünk megoldásához ragaszkodjunk, ne hallgassunk idegen hangokra, hanem tegyünk úgy, mint Dávid, hogy amikor azt tanácsolták, hogy ölje meg Sault, akkor ő nem ezt a tanácsot fogadta el, hanem a te tanácsodat várt türelemmel rád. És köszönjük, hogy ezt mi is megtehetjük. Köszönjük, hogy Úr Jézus, eljöttél ebbe a világba azért, hogy ránk találj. Köszönjük, hogy ha néha úgy érezzük, hogy sokáig kell várnod, de olyan jó tudni azt, hogy aki benned bízik, az soha nem csalódik. Aki rád vár, az megtapasztalja, hogy egyszer csak megérkezel az élete mellett, megszólítod, kiemeled a bűnből, a nyomorúságból, és azt mondod, jöjj, kövess engem, állj a lábaidra, jöjj utánam, bíz, mert veled van az Úr, erős vitéz. Hányszor kételkedünk ebben, de ad, hogy mostantól teljes szívünkkel, hitünkkel rá tudjunk hagyatkozni. Kérünk, Urunk, így a betegeinkért, könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik még nem ismernek téged, könyörgünk gyermekeinkért, könyörgünk, Urunk, ennek a településnek minden lakójáért, könyörgünk az ellenségeinkért is, akik nem szeretnek, vagy ellenünk támadnak, akik bajt okoznak, hogy vondd a szívüket magadhoz, és formáld őket újjá, hogy megtalálják benned az életet, hogy benned legyen örömük és boldogságuk, üdvösségük, és addurunk, hogy mi is így növekedhessünk a hitben, a te szent lelked és kegyelmed által. Eléd visszük a családokat, gyermekeket, kezedbe tesszük, Uram, orvosi kezelésre, vagy kórházba készülő testvéreket, te légy velük, erősítsd őket, add, hogy beléd vessék bizalmukat. És Urunk, könyörgünk népünkért, egyházunkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk, majd azt követően vasárnap 10:30-től ismét itt a templomban lesz istentisztelet. Hirdetem továbbá, hogy Felső Patonyban hitmélyítő estéket fognak tartani, kedd, szerda és csütörtökön este 6 órától lesznek ezek a istentiszteleti alkalmak, tehát kedd, szerda, csütörtök este 6 órától. Adakozás is történt, egy presbiter család Isten dicsőségére 100 eurót, egy asszonytestvérünk Isten dicsőségére 40 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 276. dicséret 5. versét, Uram, a nyomorultat.